Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második versét, mely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme, az Úr Jézus Krisztus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben megparancsolta nekünk Jézus a keresztelést. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Az emberi lét legfontosabb állomásain Isten ott van, jelen van, az ő igéjében. Amikor valaki elköltözik innen a földről, egy lelkész vagy egy pap búcsúztatja, amiben Isten igéje jelenik meg. Amikor házasságot kötünk, lezárul az életünknek egy szakasza, valami új kezdődik, és ott is egy lelkész, Isten embere szól, beszél, köt szövetséget önmaga és az ember és két ember között. És amikor bejövünk ebbe a világba, ha egy keresztény családba érkezünk, ott is ez történik, hogy Isten jelen lesz az ő igéjében. Egy lelkész vagy egy pap megáldja azt a kis életet, amikor keresztjénné lesz. Mert egy hívő keresztény ember életének fontos állomásain mindig ott van Isten az ő igéjében. Jól döntöttetek, hogy idehoztátok ezt a gyermeket. Jól döntöttetek, hogy keresztény hajlékba hoztátok, hogy Isten maga megérinthesse őt. Jézus egy alkalommal megáldotta a gyermekeket, és megérintette. És azt mondta, engedjétek hozzám jönni őket. Amikor Jézus valakit megérint, abból mindig áldás is születik. Legyen az gyermek vagy felnőtt. Amikor a vak szemét érinti meg, akkor az meggyógyul. Amikor a süket fülét érinti, az hallani kezd. Mert ha Jézus érint valakit, ott mindig gyógyulás, változás, növekedés áll be. Jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy engeditek ehhez a Jézushoz a gyermekeket, mert érinti majd őket a világ is, ami egy egészen más gondolat, egy egészen más akarat, egészen más lelkiség. mindig engedjétek őket Jézus közelébe, és ne csak küldjétek majd. Ebben a bizonyos történetben nem küldték a gyermekeket, hanem vitték. Azaz a szülő kézen fogta, és ő maga is Jézus közelébe ment. A gyerekekkel együtt mentek. Jézus példákul állítja elénk a gyermekeket, azt mondja, akik olyanná nem lesznek, mint egy a gyermekek közül, nem mennek be az Isten országába. Hát milyen a gyermek? Az édesapjára és az édesanyjára hagyatkozik. Nélkülük élni sem tudna. Amíg valaki nem érzi, hogy Istenre van utalva, ahogy a gyermek az édesapjára és az édesanyjára, addig nem mehet be a mennyek országába. Jézus is volt gyermek. Nem olyan gyermek volt, mint mi, hanem haláláig engedelmes fiú, akiben gyönyörködött az atya. Ő az én szerelmetes fiam, mondta neki. Hogy gyönyörködött a lelke a fiában? És mégis lesz egy pont a történelemben, amikor ezt a szerelmes fiút odaáldozza, te érted, én értem, mindannyiunkért, akik bűnös emberek vagyunk. Vajon te odaadnád-e a te csoda életű gyermekedet másokért, valakiért? Mert Jézus ezt tette a saját gyermekért, Isten ezt tette a saját fiával, hogy odaáldozta, ő megtette. Mi hívők ebből a kegyelemből élünk. És a ti kis gyermekeitek is ebből élhetnek, ha nem csak külditek, de hozzátok, hogy Jézus újra és újra megérinthesse a kis lelküket. Az élő Isten adja, hogy ez így legyen. Most álljunk fel. Két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy ezekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szentkeresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztjén Anyaszentegyháznak? Ha igen, feleljétek hangos szóval, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Gyertek, most tegyünk vallomást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Könyörgünk, édesatyánk, ezekért a családokért, akikre nagy felelősséget bíztál ezekben a kis életekben. Köszönjük neked, hogy megáldasz bennünket ezzel a felelősséggel, hogy gyermeket adsz nekünk, hogy az anya még gyümölcse, az drága, az a legnagyobb érték, és ezt odaajándékoztad őnekik. Kérünk azért, hogy amiket ígértek, hogy amiket előtted most hangos szóval is mondták, hogy fogadnak, azt meg tudják és meg akarják tartani. Könyörülj az édesapám, az édesanyám, hogy olyan példaértékű életet éljenek, ami a felnövekvő gyermekek előtt kedves lehet, mert rád mutat. Könyörülj az ő családjukon. Áld és szenteld meg ezeket a kis életeket. Kérünk azért, Urunk, hogy ahogy majd most ez a víz végigfolyik a kis homlokukon, egyszer a te véred is hadd mossa őket egészen tisztára, és akkor hadd legyenek igazán, teljesen a te gyermekeiddé. Így kérünk most, hogy áld és szenteld meg azt, amit a te nevedben, és a te nevedért cselekszünk. Amen.
Barbara, keresztelekként téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Csenge Panni, keresztelekként téged az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek nevében.
Áldjon meg titeket az Úr, hogy fölnövekedjetek szüleitek örömére, anyaszentegyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Gyülekezet foglaljó helyet, és keressük ki 277. számú dicséretünket, és énekeljük végig. A 277. számú énekünket énekeljük végig, mind az öt versével. A 277. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Gondviselő, jó atyám vagy. Hadd mondjam a testvéreknek, hogyha valaki rosszul lenne, ne szégyelje a kiáratnál, tettek ki a presbiterek vizet, nyugodtan tessenek használni. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 9. részből, a 9-től 13-ig terjedő versekből. És amikor Jézus onnét tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki, kövess engem, és az felkelvén követé őt. És lőn, amikor ő letelepedék a házban, imé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látván ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt hallván mondanékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg mi az, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket megtérésre. Isten az ő igéjében szólítja meg az ő teremtményeit, ember gyermekeit, és azt várja, hogy válaszoljunk. Feleletként jertek, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ahogy énekeltük, te valóban a mi gondviselő jó atyánk vagy. Olyan sokszor nem érezzük ezt, nem értjük, amikor ellepnek minket az életünk tengerén robajló hullámok és elborítanak, akkor egyáltalán nem érezzük, hogy te a gondviselő jó atyánk vagy. Őszintén mondjuk neked, mert bizony olyan sok keresztet kell vinnünk. Annyi megoldatlanságunk van, annyi sebet hordoz a szívünk, annyi mindent takargatunk egymás előtt, és talán te előtted is. Annyiféle sebekből épült korlát választ el minket a másiktól. És olyankor olyan nehéz azt érezni, hogy ott vagy fölöttünk, aki egészen viseled a mi gondunkat. Van köztünk olyan, akit látogat betegség, komoly fájdalmak. Van, akit elhagytak, becsaptak. Van, aki egészen magányos, van, aki társas magányban él. Van olyan, aki olyan családból jön, ahol nincs szeretet és békesség férj és feleség között, testvér és testvér közt. Ó, mennyiféle nehézséget cipel, hordoz a mi életünk. És mindeközben mégis hihetjük, láthatjuk, és szeretnénk igazán átérezni, hogy te vagy a mi gondviselőnk. Kérünk azért, édesatyánk, hogy ezen a mai Isten tiszteletem légy itt a te szent lelked által. Hiszen csak akkor van tartalma, értelme a mi összesereglésünknek, ha te itt vagy, lelked által, általad megelevenített szavak és mondatok által. Így áld meg az ige szólóját, és így áld meg azokat, akik jöttek, hogy elcsendesedjenek. Hozták eléd az életüket, a múltjukat, a jelenüket, a reményteli jövőjüket. Légy itt te is hát, élő Jézus Krisztus lelked által, és szólj, a te szolgáid figyelnek a te szavadra. Amen. Igehirdetésre készülve 270. számú dicséretünket keressük ki, és 270. számú énekünk első versét énekeljük, mert így kezdődik, légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. igehirdetés alapigéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 9. részéből a 9. verset. És mikor Jézus onnét tovább méne, látta egy embert ülni a vámszedőhelyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki, kövess engem, és az felkelvém, követé őt. Foglaljunk helyet. Az egyik legismertebb újszövetségi történetet hoztam közétek, olvastuk, hallottuk. Jól ismert, hiszen azt gondolom, hogy erről a szószékről is hallhattátok. A fiatalabbak talán nyári konferenciák, táborok alkalmaival hallhattak belőle igehirdetést. Szóval sokszor előkerül ez az igerész. Ez az ige szakasz egyszerre egyedi és egyszerre tipikus. Tipikus Jézus felől nézve, mert ő körülötte mindig változás, gazdagodás, új élet támad. Egyedi abban az értelemben Máté felől nézve, hogy Istennek épp olyan egyedi, egyszeri és megismételhetetlen teremtménye ő, mint te vagy én, és abban is, hogy itt kivételesen nem egy szegényt, egy beteget, egy nyomorultat látunk Jézus közelében, hanem egy gazdag embert. Ha egy mondatban kellene összefoglalnunk azt, hogy miről szól ez a történet, azt mondhatnánk egy boldogtalan embernek a boldoggá lételéről. Miért volt boldogtalan ez a férfi? Azért, kedves testvéreim, mert egy áthatóhatatlan fal húzódott közte és az emberek között. Ez a gyűlölet fala. A be nem fogadás, az el nem fogadás, a meg nem értés fala. A saját gazdag vámszedő körein kívül azt hiszem túl sokan nem lehettek körülötte. Kedves testvéreim, a saját boldogtalanságunknak is azt hiszem az egyik fő oka éppen ebben áll. Az elutasítottságban, hogy nem értenek meg igazán. Nem fogadnak el igazán olyannak, amilyen vagyok. Nem szeretnek eléggé. Ó, de sokan szenvednek ettől. A világ egészen így működik. Talán már nem is tudják a fiak, csak megöröklik, hogy miért kell gyűlölni egy másik népet, egy másik vallást, egy másik raszt, egy másik fajt. Így működik a világ, hogy falakat emelnek emberek emberek között, népek népek között, és nincs átjárás, és a falak nem dőlnek le. A fiakba beleívódik az apák gyűlölete, és az erőszak erőszakot szül. De így történik ez kisebb közösségekben is, kedves testvérek, párt és párt, izmusok követői között, társadalmi rétegek között. Ott is ez történik. Nem ebben vergődik Máté is? Testvérek, ismerek olyan embert, akit kirekesztenek a munkahelyi közösségéből, mert vállalja, hogy Krisztus követő ember. És azt is, hogy szereti a hazáját és a népét. És ez olyan bűn, hogy megvetik, megalázzák, kigúnyolnak, keresztbe tesznek neki. És ahol lehet, belé rúgnak. Bekerül egy férfi házasságával az asszony családjába, de igazán nem fogadják el. Bekerül egy asszony a férfi családjába, de igazán nem szeretik olyannak, amilyen, és érzékeltetik is vele. Ugye nem olyan távoli példák. Hány gyermek szenved attól, hogy az édesapám vagy az édesanyám jobban szereti a testvéremet, mint engem. Talán azért, mert a testvérem jobban hasonlít apára vagy anyára. Talán azért, mert ő tehetségesebb, mint én. Ó, micsoda keresztek! Nőnek a sebek, emelkednek a korlátok. De sok fiatal szenvedettől nem kellek. Nem kellek, mint barát vagy, mint barátnő. Nem kellek párkapcsolatban. Valaki megtetszett, és elutasított. Ó, de sokféle szenvedést hordoz a fiatal szív is az elutasítottság területén. Idős emberek, hányan élik át? Megöregettem. Már nem kellek. Már gond vagyok. Már útba vagyok. Teher vagyok. Micsoda sebekből épült falak emelkednek. Nemrég beszélgettem valakivel, akinek a gyermeke intézetben él. Ő maga olyan szegény, hogy képtelen arra, hogy föntartsa a lányát. Ezért intézetben él ez a kislány, és az édesapa elmondta nekem egy beszélgetésben, hogy tudja, ott tartunk, hogy a serdülőkorú lányom szégyel velem kijönni az utcára, mert én koldus vagyok. És nem áll belőlem a busz megállóba, mert botra támaszkodok, és az öltözetem olyan, amit szégyel, elutasít. Micsoda fájdalom falak emelkednek emberi lelkekben. Nem a legtöbb boldogtalanságunk oka, forrása éppen ez, hogy az emberek, vagy egy ember nem fogad minket be olyannak, amilyen vagyok. És az elutasítottság, a fájdalom falai, a sebeink csak nőttön nőnek. Nos, ebben vergődött ez a Máté is, ez a gazdag, de boldogtalan férfi, aki, mint hallottuk, vámszedő volt. Lehet, hogy fényiző életet engedhetett meg magának, lehet, hogy a zsebe tele volt pénzzel, lehet, hogy jókat evett és ivott, lehet, hogy szép házban élt, de boldogtalan volt. Végtelen boldogtalan. Aztán történik valami. Megáll valaki az asztalánál. Különös találkozó. Amikor ezzel a Mátéval találkoztak az emberek, mivel hazáruló volt, ezért talán csak elnézést a szóért köptek egyet a vámszedő asztal mellé, odagurították a pénzt, rá se néztek, hanem tovább mentek. Gyűlölték. Most jön valaki, aki belenéz a két szemébe, tisztán, és a tekintetében nincs ítélet, nincs vád, nincs harag. Csak két szót szól. Kövess engem. Drága testvérek, Jézus szájából ez a két szó az élet. A boldogtalanságának útjából való első lépés. Mert több van ebben, mint az a fizikai mozdulás, hogy gyere most, állj föl és gyere mögöttem, kövess engem. Jézus szájából ez a remény és az élet szava. Mert az van benne, hogy te Máté, aki nem kell lesz az embereknek, nekem kell lesz. Nekem így is fontos vagy. Nekem így is értékes vagy. Gyere csak velem. Lehetsz a tanítványom, a gyermekem, mert nekem így is értékes vagy. Drága testvérek, Jézus szájából ez a két szó az élet. A boldogtalanságának útjából való első lépés. Mert több van ebben, mint az a fizikai mozdulás, hogy gyere most, állj föl és gyere mögöttem, kövess engem. Jézus szájából ez a remény és az élet szava. Mert az van benne, hogy te Máté, aki nem kell lesz az emberek, nekem így is fontos vagy. Nekem így is értékes vagy. Gyere csak velem. Lehetsz a tanítványom, a gyermekem, mert nekem így is értékes vagy. Máté, nekem szükségem van rád, az életedre. Drága testvérek, ez a bizalom hangja, ez a szeretet hangja, ez az új életnek a reménység hangja. Én nem tudom, hogy a főnökei mit szóltak, de ennek a Lévinek, Máténak ez volt utolsó munkanapja ott a vámszedőhelyen. Felállt és követte Jézust. Tudjátok, mind hasonlítunk erre a Mátéra. Nem csak abban, hogy szeretett koldusok vagyunk. Ha elpalástoljuk intelligenciával, mosolyjal, okos beszéddel, szépen lelki kozmetikázva magunkat, akkor is lelki szeretett koldusok vagyunk, egymás szeretetére vagyunk utalva. De nem csak ebben hasonlítunk erre a Mátéra, hanem abban is, hogy mind született vámszedők vagyunk, testvérek. Mind született vámszedők vagyunk. Azaz valamit valamiért teszünk. Nem így működünk? Dout deis, mondja a latin. Adok, hogy adj. Azaz tele van a szívünk feltétellel. Adok, hogy adj. Befogadom a másikat, ha. Majd, ha megváltozik. Majd, ha úgy kezd el élni, járni, gondolkozni, ahogy én. Majd, ha megváltoztat valamit a tulajdonságaiból, ha olyan lesz, mint én. Úgy látja a dolgokat, mint én, mert a mérce természetesen én vagyok. A városba érkezők ránéztek Mátéra, odaborították neki a pénzt, megjegyzéseket tettek, és elmentek. Nem ismerték ezt a Mátét, de az értékítélet kész volt a szívükben. Mondjátok, ha találkozunk egy idegennel, nem ugyanezt tesszük? Találkozik velem egy férfi vagy egy nő, tesz egy furcsa gesztust, mond egy különös mondatot, és belül kész van az értékítélet. Ez ilyen. Ez nagy valószínűséggel ilyen ember. Beteszem a fiókba, betolom. Prejudikálunk. Előre meghozzuk az ítéletet. Olyan sokszor tapasztalom magamon is. Beszélek valakivel, nézem az öltözetét, hallom a hangját, hogy hogy beszél. És kész van a fejemben, hogy ő milyen. De sokszor tesszük ezt meg. Hát tudom, hogy milyen családból jön. Tudom, hogy milyen kereszteket hord az élete. Tudom, hogy hogyan érkezett be a világba, hogy miket élt eddig meg, hogy hogy van az apjával, az anyjával, a családjával, hogy milyen hónapok állnak mögötte, milyen hetei vannak, milyen napokból jön. Fogalmam sincs, de az értékítéletem kész van. És hogy fáj, amikor velem teszik? Mikor visszahallom munkahelyem, egy közösségben, családban, gyülekezetben, ifjúsági körben, magamról valamit. Honnan tudja? Miért mondja el rólam? Ismer engem? Tudja igazán, ki vagyok? Tudja, hogy miért beszéltem úgy, hogy éppen mind mentem át aznap, vagy azon a héten? Hogy mondhat, hogy előre ítéletet mond? És elmondja a másiknak, ó, de fáj nekünk, jogosan. Nem tesszük meg ugyanezt? Nem tesszük meg mi is gyakran ugyanezt? De nem csak egy idegennel tesszük meg, testvérek, hanem azokkal is, akiket szeretünk. És majd most figyeljünk egy picit a szeretetünk minőségére. Mennyi feltétel, gyermek és szülő, feleség és férj, testvér és testvér, lelki testvér és lelki testvér között. Figyeljetek, csak nem így gondolkozunk, hogy szeretlek, csak ez is ez nem tetszik. Elfogadlak én, közelebb engedlek a szívembe is, csak ebben is ebben változ meg. Tudod, ebben nehéz eset vagy. Ha ilyen vagy, nehezen vagy szerethető. Tulajdonképpen szeretlek én, csak bizonyos tulajdonságait, szokásait zavarnak, amik igazán mégsem engednek, hogy jobban szeresselek. Változz meg kicsit, és szeretni foglak majd jobban. És ahogy sikerül, a másikra ráerőltetem azt, amit szeretnék. És a másik megváltozik, mert koldulja a szeretetemet. És kifizettettem vele a vámot. Értitek, hogy itt vagyunk vámszedők? A feltételeinkben? És kifizeti a vámot neked, mert akarja, hogy szeresd. Hogy jobban befogadd, hogy jobban elfogadd a másikat. És kifizeti a vámot. És olyan lesz, mint amilyennél szeretnéd. Egy darabig. Mert aztán kiderül, hogy mégse tud olyan lenni, mert az nem ő. Az te vagy az elvárásaidban. Az te vagy. És nem ő. És te leszel megbántodva, becsaptál. Hiszen megígérted, hogy majd holnaptól máshogy lesz. Igen, ő megpróbálta téged csak a vámodat fizette ki, testvér. Ne te csalódj. Jézusnál nincsen csak. Nincsen ha, nincsen majd. Vajon olvastam olyat ebbe a rövid ige szakaszba, hogy te Máté, jöhetsz majd velem, jöhetsz, követhetsz engem. Csak ne ülj bűnösökhöz egy asztalhoz. Követhetsz engem, Máté, csak ne legyél tolvaj. Mert én az Isten fia vagyok, és nem tűrök meg magam mellett egy tolvajt. Ugye olyat sem olvastam, hogy Máté, ha majd nem leszel hazaáruló, akkor majd szeretni foglak. Testvérek, Jézusnál nincs ha, nincs csak, nincs majd, nincs feltétel, csak elfogadás. Hát Jézus tud valamit, amit mi vagy tudunk, vagy nem, de legkevésbé gyakorlunk. Hogy csak az elfogadó szeretet körében tud megváltozni egy ember. Az elvárásaimtól nem, az ítéleteimtől nem, csak belenyomom abba, amit látok. Csak rányomom azt, és azt az információt kapja meg én tőlem, amilyen ő. Tényleg ilyen vagyok. Tényleg nem tudok megváltozni. Tényleg nyomorult vagyok. Vajon tőled mit hall a másik? Figyeled az ítéletes, örökké kritizáló szádat? Jézusnál van kritika? Ő egyedül megtehetné, mert egyedül nem bűnös. Hogy Máté fejéhez vágja, hogy milyen nyomorult. Olvastam egy ilyen szót, de csak azt mondta, hogy kövess engem. Kövess engem így. Kövess engem most. Azt üzeni ezzel Jézus, hogy te Máté, te nem kell lesz az embereknek, de nekem igen. Máté, így ahogy vagy, szeretni való, becses, értékes ember vagy. Az elrontott múltaddal, a fájó jeleneddel, a sebeiddel, a kilátástalan jövőképeddel. Így most szeretni való vagy. Vajon megtetted-e valaha egy emberrel, hogy így kezdted el szeretni? Jézusnál nincs feltétel. Nincs csak, nincs ha, nincs majd. Csakunk, a feltételeink elválasztanak az emberektől. De nem csak az emberektől, testvérek, hanem az élő Istentől is. Amikor elválasztod magadat egy emberrel, embertől, a kritikáddal, az ítélkező szíveddel és száddal, Istentől is elválasztod magad. Mert Isten engem is, meg téged is. Amikor megérkeztél a disznóvájú életöttől, és mocskos volt a ruhád. Ugye nem úgy fogadott, hogy azt mondta, hogy Takaró Tamás, majd átölelhetsz, hogyha levetted a mocskos múltadat, a ruhádat. Ugye neked sem mondta Isten. Arra átölelt, ahogy voltál. Tékozdó fiúként, tékozdó leányként. Mert Jézusnál nincs teljesítményi elvárás. A 21. század tele van teljesítményi elvárással. Munkahelyeken, a családokban. Kimondatlanul zsaroljuk egymást, hogy ki az értékesebb. Melyik gyerek jobb jegyet hoz? Isten világa pont fordítva működik, testvérek. Azt mondja az ige, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Az, hogy radikálisan megváltozik az ember, ennek az elfogadó, tiszta, mély szeretetnek lesz a következménye. Másként ugyanis nem változunk meg, testvér, se te, se én, se a férjed, se a feleséged, se az elviselhetetlen családtagod, egyikünk sem. De így igen. Kezd el levetkezni az elvárásokat, és közelebb lépsz az Istenhez, és közelebb lépsz a másikhoz. Kezd el így szeretni a másikat, így, ahogy van, ahogy nehéz, téged is nehéz talán, és átéled a csodát, megváltozik. talán nem azonnal, de a krisztusi lelkület, a krisztusi szeretet, az mindig megtermi a maga gyümölcsét. Soha nem marad el. Soha nem marad el, csak hidd el. Próbáld ki. Jézus nem vár semmilyen teljesítményt Mátétól. Mit is várhatna egy gazdag, de szeretett koldus embertől, akinek csak a bűnei vannak, meg a sebei, meg a nyomorúságai. Aztán ez az ember, akiről ma semmit nem tudnánk, ha Jézus nem lép oda, a vámszedőből Máté evangélistává lesz. Tudjátok, mit jelent ez a szó? Öröm, hír, író, mondó, vivő. Értitek az egyik életet? Tönkrement, vámszedésből élő, boldogtalan és csükket. A másik pedig, miután Jézus elhívja, befogadja a szeretet terébe, amiben megváltozhat. Abban pedig evangélistává, öröm, hír, mondóvá lesz. Micsoda változás. Micsoda változás. Körülötted is csak így változik meg az élet, hogy krisztusi módon egyszer elkezdesz szeretni. Most gondolj egy emberre, akit nagyon nehéz szeretni. Tudod, aki olyan nehéz eset. Ugye eszedbe jutott egy? Talán egy családtagod. Talán az apád. Talán az anyád. Talán valamelyik nagyszülőd, testvéred, fiad, leányod, akit olyan nehéz szeretni. Kedves testvér, vedd le az elvárásaidat ő felé. Kezd el érte imádkozni, és kezd el őt így minden estül befogadni, és akkor majd elkezd megváltozni. Ugye tudod, hogy amikor az előbb elgondolkoztál, hogy ki is az, te is eszébe juthattál valakinek. Ugye tudod, hogy téged, meg engem sem könnyű ám szeretni. Nehogy azt hidd, hogy te könnyű eset vagy. Hogy te ebbe a percben nem juthattál eszébe valakinek. Azt ne hidd. De az élet nem változik meg másképp. Csak hogyha elfogadjuk, csak hogyha ezzel a szeretettel kezdjük befogadni a másikat. Drága testvérek, nem a feltételeink, a szeretet megadásunk miatt nem növekszik a keresztény életünk. A sok feltétel miatt, ami a szívünkben van, az emberek felé. Nem emiatt toporgunk lelkileg körbe-körbe. Befejezem. Mit vár ma Jézus tőled, kedves testvér? Egy felállást és egy leülést. Azt, amit Mátétól. Isten ma tőled egy felállást és egy leülést vár. Ez a Máté, miután Jézus szólt neki, fölállt a vámszedő asztaltól, és leült egy másik asztalnál. Az első asztalnál a pénz volt az Úr, a másiknál pedig Jézus. Ezt a felállást és leülést várja Jézus. Hogy a vámszedő asztaladat hagyd ott végre, és ülj le egy másik asztalhoz, ahol az Úr Jézus lelkisége, gondolata, szeretete a meghatározó. Aki félig áll föl a vámszedő életéből, csak félig követheti Jézust. Az olyan fél keresztény, olyan erőtlen, nem ilyen az egyházunk. Nem vagyunk tele ilyen fél keresztények. Vagy a vámszedő asztal, vagy Jézus követése, és az asztalt nem húzhatod magaddal, mert Jézus elhagy az úton. Teljes életre hív, mert ő se a fél életét adta. Ugye nem a fél idejében szolgált, nem a fél erejével, és nem a fél életét adta a kereszten, érted? Megértem. Jézusnak olyan fiakra, leányokra van szüksége, akik rákezdenek hasonlítani. Azaz úgy gyakorolják a befogadást, az elfogadást, a kritika és az ítélet nélküli szeretetet, ahogy tette ő Mátéval. Ezeket a fiakat sóvárogja a világ, akik ilyen radikálisan mások. És akkor megváltozik majd a világ. A te világod először, aztán a családodé, azoké, akiket szeretsz. Megváltozik az ifjúsági kör, a gyülekezet, és mindinkább egy testé lesz, és a kiformálódó Krisztust példázza. Erre hív ma téged Jézus, Máté evangélistának hitelesen megírt igéi által. Hogy légy ószövetségiből új szövetségi, a törvény emberéből a szeretet gyermekévé. Jézus neked mondja most, kövess engem. Így. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Jézus, hogyha szívünk és a szánk tele van ítélettel, tele van kritikával, tele van annak a képességével, hogy meglássuk a másik ember hibáit, nyomorúságait, bűneit, esendőségét, tisztátalanságát. Ezekre olyan jó szemünk van. Bocsáss meg, hogyha magunkat már nem látjuk egészen így és ilyennek. Mert aki elkezdi önmagát úgy látni, ahogyan te látod, annak a szájában mindig elcsendesül az ítélet. Hiszen te sem ítéltél, és mi mégis ítélünk. Te a sebek korlátait lebontottad azzal, hogy mindenestül szeretted az embert. Bocsáss meg, hogyha mi korlátokat építünk, és ezzel elválasztjuk magunkat, nem csak az emberektől, de te tőled is élő Isten. Szeretnénk most fölállni a vámszedő asztalunktól, amiben annyi a ha, amiben annyi a feltétel. Annyiszor kötjük a szeretetünket, az odaadásunkat, a gyengétségünket a feltételekhez, mint ha te így szeretnél minket. Micsoda vakok vagyunk, és nem értjük, hogy miért nem mozdul az életünk, a hívő életünk. Segíts nekünk, Úr Jézus, hogy föl tudjunk állni az asztaltól, és tudjunk mindinkább özvetlenül szeretni, ahogyan te szerettél bennünket. És aztán, hogyha felálltunk, le tudjunk ülni egy másik asztalnál, ahol már nem az önzésünk, vagy a pénz, vagy az ítélet, vagy egyéb az Úr, hanem te. Add meg, hogy átéljük ezt a csodát, hogy a törvény gyermekeiből a szeretett gyermekeivé legyünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Az igehirdetésre válaszkép keressük ki 229. számú dicséretünket. 229. számú énekünk első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Hajtsuk meg a mi fejünket, és mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. A himnusz éneklés előtt keressük ki záró énekünket. A záró énekünk a 395. számú dicséret, és énekeljük el mind a három versét. A 395. számú dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége jöjjön és maradjon.